Újraolvasok az előbb már hallott szakaszból a Filippi beli gyülekezethez írott levél 4. fejezetéből. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, amint azt tanultátok is. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Az elmúlt héten oda ragadtam egy dokumentumfilm elé, ami hát egy mindannyiunk által tanult és elvileg ismert történelmi eseményről szólt, az 1917-es nagy októberi szocialista forradalomról, ami ugye Oroszországban zajlott. Emlékszem, tudom azt, hogy még annak idején én már ezt abban a korban tanultam, amikor már nem úgy tanították ezt, ahogy addig, de még nem tudták, hogyan tanítsák, de itt a közöttünk lévő nagy többség ezt ugye még úgy tanulta, hogy a dicsőséges októberi szocialista forradalom. És egész biztos, hogy dicsőséges volt, kivéve annak a 1,5 millió embernek, akit sokszor válogatott kínzások, csonkítások, gyilkosságok révén és árán pusztítottak el. Erről szólt ez a dokumentumfilm, hogy mi is volt a színfalak mögött. Hogy az, amiről évtizedekig azt tanították, hogy dicsőséges, az igazából mélyen, velejéig, mocskos, romlott, állatszerű volt. 1923-ban, tehát alig 5 évvel, a forradalom után jelentek meg az első becslések, természetesen külföldre emigrált orosz értelmiségiektől, hogy körülbelül milyen áldozatok voltak csak addig az elmúlt 5 évben. 28 püspök, 1200 pap, 6000 professzor és tanár, 9000 orvos, 54000 katonatiszt, 260000 katona, 70000 rendőr, 13000 birtokos, több mint 500000 értelmiségi, 200000 munkás, és több mint 500000 618000 paraszt. És ez nem a háború mérlege, hanem a dicsőséges forradalom mérlege. Annak a forradalomnak, és annak az sátáni és állati esemény sorozatnak, ami nem szólt másról, csak a terrorról és a megfélemlítésről. És ennek a filmnek az utolsó gondolatai voltak, amik igazából nagyon mélyen a szívembe pottyantak, és nem is fognak onnan kijönni. Azt mondták a narrátorok, hogy érdekes módon ezekben a legnyomorultabb időszakokban mindenki mosolygott Oroszországban. Be is játszottak korabeli felvételeket, bár persze ezek propaganda felvételek voltak, de megerősítették arra tévedt külföldiek is, érthetetlen módon, amikor nem volt olyan család, ahonnan nem hurcoltak volna halálra és kínoztak volna halálra embereket, mindenki mosolygott. Ugyanis a nem mosolygás az nyílt ellenszegülés volt a hatalommal. Aki nem mosolygott, azt kérdezés nélkül vitték. És testvérek, milliók mosolyogtak. Úgyhogy közben a legóvatosabb becslések szerint is 1,5 millió embert végeztek ki. Megfélemlítés és terror. Tudjuk, hogy ami Magyarországon volt az elmúlt évtizedekben, az ugyanennek az ideológiának a kis öccse volt. Nálunk csak olyan 6-700 embert pusztított el a vörös terror, ismerjük a történelemkönyvekből. Aztán Magyarországon véget ért, hál' Istennek, így ebben a formában, 19-ben. megfélemlítés és terror. Nem döbbenetes dolog, hogy ezzel is lehet mosolyt csalni az emberek arcára? És mindenki mosolygott. Azon gondolkoztam, hogy hogy lehet ezt túlélni? Hogy lehet ebben emberként megmaradni? És ugye ez már történelem és tények, és már tudjuk, hogy mennyire volt dicsőséges az a dicsőséges forradalom. De hát akkor is éltek emberek, és élték túl emberek. Hogy csinálták? Hogy lehet ezt túlélni? Ne menjünk ilyen messzire azonban, mert azt gondolom, hogy az embernek nem kell ilyen borzalmakat megélni ahhoz, hogy ugyaneddig a kérdésig eljusson, hogy ezt hogyan fogom túlélni. Hogyan lehet ezt túlélni? Nem kell, hogy elevenen nyúzzák meg az embert, mint ahogy akkor csinálták. Minél civilizáltabbak vagyunk és modernebbek, annál inkább esik az ember olyan mélységekbe és kétségekbe, ahol már sokszor csak ez az utolsó mondat van, hogy hogy fogom ezt túlélni, mi lesz velem, mit tegyek. Felolvasott ige szakaszunkból szeretnék most három olyan gondolatot kiemelni, aminek segítségével hiszem azt, hogy választ nyerhetünk és találhatunk arra a kérdésre, hogyan lehet túlélni ezeket. Azt a helyzetet, amiben éppen talán most te vagy, hogyan lehetett embernek maradni, ha egyáltalán lehetett ilyen korokban. És azért is fontos ez, mert nincsenek illúzióim és kétségeim, akár holnap után köszönhet be ugyanez a kor, amit az előbb becseteltem. Nem hiszem, hogy az ember sokat változott volna, csak a körülményeink, és kényelmesebben élünk, de a lelkünk annál tunyább és butább lett. Szóval föl tudunk-e készülni arra, hogy hogyan kell embernek maradni? Foglalkozni kell-e egyáltalán ezzel a kérdéssel? Én azt gondolom, hogy olyan válaszok vannak felolvasott igényben, ami miatt igenis érdemes ezzel foglalkozni. Három gondolat. Az egyik, amit aláhúztam, az, hogy megtanultam. Azt mondja az apostol, megtanultam valamit. A másik az, hogy a körülményeim, ez a szó, körülményeim. A harmadik gondolat pedig az, hogy elégedett legyek. Mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Az első kiemelés tehát az, hogy megtanultam. Megtanultam. Mindaz, amit ezzel a szóval elismer az apostol, és elismerünk mindnyájan, akik már kezdjük érteni vagy kapizsgálni az élet értelmét, mindnyájan egy dolgot kifejezünk ezzel a szóval, amikor ezt mondjuk, hogy na én most ezt megtanultam. Akár egy életre megtanultam. Kifejezzük azt, hogy eddig valamit nem tudtam. Azt tanulhatom meg, amit eddig nem tudok, vagy nem tudtam. Kifejezi ezzel a szóval az apostol, és fejezzük ki mi is minél többször, és minél inkább magunknak, hogy ne csapjuk be magunkat. Bizony erről szól az életünk, tanulásról szól az életünk. Arról szól az életünk, hogy megpróbálunk emberré válni az adott pár évtized alatt, mert bár emberszabásúnak születünk, de emberré válnunk kell, és azáltal válunk emberré, hogy megtanulunk bizonyos dolgokat. Egyikünk sem úgy születik, hogy birtokában van a tudásnak. Megtanulunk dolgokat. Amikor az ember bemeri ismerni, hogy szükségem van tanulásra, akkor kezdi oda helyezni az életét, ahová kell. Azzal az emberre nem lehet mit kezdeni, aki a tanulást fölöslegesnek tartja. Pedig ma ez a divat, és elmesélik az ifisek, elmesélik a fiatalok, hogy ma az a menő gyerek az iskolába, aki a legbutább, aki a leghangosabb, aki a legvérmesebb, aki a legproblémásabb. Ezt tudjuk, de nem fogadhatjuk el. Megtanultam. Beismerem azt, hogy szükségem van új tudásra. És igazából, ha belegondolok, az életnek ez az legfontosabb és egyik legalapvetőbb célja, hogy tanuljak. És itt most ne az iskolára gondoljunk feltétlenül, hanem arra a folyamatra, amikor az ember szépen lassan megvilágosodik, és megért dolgokat. Megtanultam. Micsoda alázat kell ehhez a szóhoz. Mert ez azt jelenti, hogy csomó dolgot nem tudok, és nem tudtam eddig. És életem utolsó percéig tanulni fogok. Hiszem és vallom, hogy aki ezzel az alázattal mer az élet dolgai elé menni, az fog tudni életben maradni bármilyen körülmények között. Megtanultam, mert eddig nem tudtam. Megtanultam, és tanulni akarok életem végéig. És elérkezünk a körülményekhez. Megtanultam, hogy körülményeim között, mondja az apostol, elégedett legyek. Körülmények. A körülmények azok, amelyeket ma az ember végső okként megnevez, mint akik élete kisiklásáért és nyomorúságáért felelősek. A körülmények azok ma, amiket okolni lehet. A körülmények azok, akiket felelőssé lehet tenni életem jelenlegi állapota miatt. A körülmények azok, akik bár én nem akarom, de mégis így alakítják az életemet. A körülmények azok, amikre haragudni lehet, és amiket ki lehet nevezni életem fő bajának okozóiként. Valahogy én pedig ebben a felolvasott szakaszban épp azt érzem, hogy a körülmények azok itt nem azok, akiket okolni lehet, hanem a körülmények azok, amiket alakítani lehet. Milyen nagy különbség ez, nem? Körülmények, akiket csak okolok, vagy a körülmények, akiket alakítok. Hogyan tudod alakítani a körülményeidet? Egy olyan pofon egyszerű dolgot ír. Azt mondja, egyébként pedig testvéreim, már ez a elkezdés is egyébként. Nem, ez a lényegtelen dolgokat szoktuk így bevezetni, pedig aztán nagyon lényeges. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Ennyi. Azt vegyétek figyelembe, tanuljátok meg figyelembe venni ezeket a dolgokat, és elkezdenek a körülményeid formálódni. Ami tisztességes, ami jó, ami nemes, ami jó hírű, ami dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Ezt csak tanulni lehet. Ez nem megy önmagunktól. Mert ha valami 10 szuper dolog van az életemben, és egy rossz, biztos, hogy azt az egy rosszat fogom emlegetni és észrevenni. Meg kell tanulni, azzal foglalkozni, ami tiszta, ami szent, ami nemes. És el fognak kezdeni a körülmények változni. Valaki egyszer így fogalmazott, hogy ha nem tetszenek a körülményeid, akkor próbáld megváltoztatni őket. Ha nem tudod megváltoztatni, akkor, és itt jön a lényeg, akkor változtasd meg a gondolkodásodat, amivel értékeled a körülményeidet. De egyet ne csinálj. Ne panaszkodj. Ha nem tudod megváltoztatni, akkor változtasd meg, ahogy gondolsz a körülményeidre. És erről beszél az apostol, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó. Kezdjünk el ezzel foglalkozni. Körülmények, amiket okolok, vagy a körülmények, amiket alakítok. Ez a nagy választás az ember életében. Hogyan tekintek a körülményeimre? Nem olvasok olyat a Szentírásban, hogy Isten a 7. napon megteremtette a körülményeket. Ilyen nincs. De olyat olvasok, hogy megteremtette az embert. És utána azt mondta neki, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, uralkodjatok minden teremtményen, ami van. Nem teremtett körülményeket Isten, embert teremtett, és azt mondta, hogy alakítsd a körülményeidet, ne pedig okold. Milyen csodálatos, hogy Isten nem teremt körülményeket. És talán már kezdjük érteni, hogy a körülményeinket mi magunk teremtjük. Pontosan azzal, ahogyan gondolkodunk, ahogyan értelmezzük az életet, ahogyan értelmezzük a velünk történt eseményeket. Marcus Aurelius írja egy helyen, emberrel nem történhet meg, ami nem emberi. Ahogyan ökörrel, szőlővel, kővel nem eshet meg olyasmi, ami ökörhöz, szőlőhöz, kőhöz nem illik. Milyen pofon egyszerű és mégis roppant mély mondat. Emberrel nem történhet meg olyan, ami nem történhet meg emberrel. Érted ezt? És nincs összekeveredés a világban. Egy kővel meg nem tud olyan történni, ami egy emberrel tud történni. Éppen ezért azt kell, hogy megértsük, és ez mindez azt kell, hogy jelentse, hogy a körülményeinket mi alakítjuk, és mi formáljuk. Azáltal, hogy tanulunk észrevenni azt, ami nemes, ami szép, ami dicséretes, ami tiszta, ami szent. És végezetül azt mondja, hogy elégedett. Elégedett legyek. Mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Hát ez az, amiben a legnagyobb hiány szenvedi a ma embere, az elégedettségben. Ami persze teljesen érthető, hogyha az előző lépcsőfokok hiányoznak, hogy lenne elégedett az, aki mindig mást okol a bajért? Hogy lenne elégedett az, aki soha életében nem akart megtanulni semmit, és az életet csak nehézségnek érzékelte? Persze, hogy elégedetlenek vagyunk. Azt mondja, hogy megtanultam, hogy a körülményeim között, vagy hadd mondjam így, körülményeim ellenére elégedett legyek. Mondja ezt az az ember, aki ezeket a sorokat is a börtönből írja. Börtönből, ahová a hitéért zárták. Mondja ezt az az ember, aki máshol felsorolja, hogy hányszor érte botütés, hajótörés, megkövezés, gyilkossági kísérlet, összeesküvés szövés ellene. És azt mondja, hogy megtanultam a körülményeim között elégedett legyek. Elégedett. Hát az az ember, aki rádöbben arra, hogy a körülményeim az tőlem függnek, az ember mindent meg fog tenni azért, hogy a körülményei jók legyenek. Hogy alakítsam a körülményeimet. És persze, hogy az ember igyekszik olyan körülményeket alakítani, ahol jól érzi magát, ahol elégedett lehet. És itt van a buktató sok ember életben, hogy sokan nem tudják, hogy ők alakítják a körülményeiket. A gondolataikkal, a tetteikkel, az életvitelükkel. És ezért persze, hogy elégedetlenek, mert nincsenek tudatában ennek. Megtanultam, hogy elégedett legyek. Tudok szűkölködni, tudok bővölködni, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Megtanultam, hogy elégedett legyek. Mekkora életfeladat ez? Mekkora életfeladat elégedett emberekké válni? És nem tudom elfelejteni azokat az idős embereket, testvéreket, akiknek álltam már élete vége felé ott mellettük, és mondták, hogy betelve az élettel készülök meghalni. Betelve, elégedetten. Mert megtaláltam azt, amiért érdemes élni. Mert alakítani tudtam a körülményeimet, pedig aztán olyan világ volt, amilyen. Pedig tombolt az ostobaság, a gyűlölet és az erőszak. És betelve az élettel. És a lényeg maradt a legvégére. Mert mindaz, amit eddig hallottunk, az otthon is el lehet olvasni valamelyik női magazin életvezetési tanácsai között, ahol álművelt és álokos szakemberek elmondják a tutit, hogy hogyan kell élned, mire fókuszálj, keresd a jót, vedd észre a jót, tanuld meg a jót észrevenni. A lényeg maradt a végére. A lényeg az így hangzik, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És innentől válik ez nem egy wellness prédikációvá. Innentől válik ez az Isten igéjének hirdetésévé. Mert amikor az ember elkezd tanulni akkor rádöbben arra, hogy te jó ég, minél többet tudok, annál több az, amit nem tudok. És az embert ez alázatra indítja. Amikor az ember elkezdi merni a körülményeit alakítani, akkor az ember rádöbben arra, hogy te jó ég, mennyire keveset tudok tenni önmagamért, és az mégis sokszor milyen sok lehet. Amikor az ember megtanul elégedetnek lenni, akkor kezdi el igazán értékelni, hogy minden perc ajándék, amit kapott az élettől. És aki már idáig eljutott, az tudja azt is, hogy mit van, amit ne kaptál volna? Mit van, amit nem az Isten adott neked? Mit van olyan, amiért magadnak köszönheted a dicsőséget? Mindenre van erőm a Krisztusban. Nem önmagamban, mert ezt fogják majd mondani az újságok és az életvezetési tanácsadók, hogy keresd meg magadban az erőt, hozd ki magadból a benned lévőt. Persze, ezek mind szép és jó, csak így nem működik. Mindenre van erőm a Krisztusban. Van-e erőd, testvér? Van-e erőd most innen úgy kimenni, hogy elhatározod, hogy tanulni akarsz, hogy körülményeidet változtatni akarod, hogy elégedett akarsz lenni? Van-e elég bátorságod ehhez? Mert ha igen, akkor lesz erőd hozzá. Érdemes úgy kezdeni minden napot, hogy elmondod ezt az igét. Csak próbáld ki. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Az elmúlt hónapokban nagyon sokszor tapasztaltam meg azt az erőt, ami abból fakad csak, hogy ráment a pillantásom erre az igére, amit én kiraktam magamnak. Egyszerűen érzem, ahogyan erő támad ebből. Hát azt kívánom,